Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan megszólít minket Jelenések könyve 5. fejezetében. Jelenések könyve 5. fejezete első 10 versét. Hallgassuk. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám: ne sírj, íme győzött az oroszlán a Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek, 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény, a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiküknél hárfa volt, és aranypohár telefüstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és a mi Istenünk papjaivá és országává, népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, a mi segítségünk őtőle van. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Olyan jól esett neked énekelni, édesatyánk, ezzel kezdeni az új esztendőt, hogy téged dicsőíthetünk. Olyan jó, amíg mások talán alszanak, talán még a mámort pihenik ki, addig mi itt lehetünk a te színed előtt, és a te akaratodat kereshetjük. Semmivel sem vagyunk jobbak, mint azok, akik nincsenek itt, de megajándékozottak vagyunk, és csak te tudod miért. Köszönjük ezt, áldunk téged. Áldunk téged azért, mert nem magunktól jutottunk odáig, ahol most tart az életünk. Minden jó ajándék te tőled származott. Minden, aminek célja, értelme volt. Minden, ami maradandó, minden, ami kedves. És köszönjük, hogy te benned bizakodhatunk továbbra is. Te vagy az, aki tudod, merre viszed a tieidet. Te vagy az, aki mindent a te akaratod szerint rendelsz, engedsz meg, használsz és fordítasz áldássá. Te vagy az igazságos, a szent, a végtelen hatalmú Isten, aki mégis törődik velünk, megkönyörül rajtunk Jézus Krisztusban. Te vagy az, aki országod népévé akarsz avatni bennünket is. Köszönjük, hogy ezt tudhatjuk. Köszönjük, hogy most ezzel a bizalommal állhatunk előtted. Köszönjük, hogy a mi üres kezeinket tarthatjuk újra, idén is, és azt mondhatjuk, hogy te töltsd meg azokat, úgy, ahogy eltervezted. Amen. Isten igéjét hallgassuk az előbb felolvasott szakasz folytatásaképpen a 7. fejezetből. A 7. fejezet Jelenések könyve 7. fejezetének 9. versétől 17. versig halljuk majd Isten igéjét. A padokban kihelyezett Bibliában az 1330-as oldalon. Leülve hallgassuk figyelemmel. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jönnek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod. Ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Tegnap este mindannyiunk egyöntetű tapasztalata lehetett ismét, ahogy tavaly is, tavaly előtt is, és már évek óta, hogy valamiért körülöttünk az emberek ezen az éjszakán óriási erőbedobással igyekeznek vidámak lenni, harsányak és hangosak lenni, és noha még a rádióban is bemondták, hogy Szentendrén nincsen tűzijáték, hát ha fölnéztünk vagy hallottunk bármit, nem azt tapasztalhattuk, hogy nincsen tűzijáték. Szirénázást is bőven hallottunk, petárdákat, tűzijátékot, trombitaszót és sokféle egyebet. Miért szoktatta rá magát a mi társadalmunk, a mi közösségünk, hogy ebben az időszakban, ezen az éjszakán, ebben a mesterséges időben, dátum kapcsán mindenképpen örülni kelljen, vagy ha örülni nem sikerül, akkor legalább hangosnak lenni. Nyilván azért, mert emlékeztet minket ez a dátum az idő múlására, emlékeztet arra, hogy úton vagyunk, hogy előre egy irányba lehet haladni ezen az úton, hogy egy esztendővel közelebb van az, amit semmelyikünk nem tud, ami földi életünk vége. Egy esztendő pedig eltelt a lehetőségekből, az adottságokból, abból, amit jól vagy rosszul kihasználtunk mindannyian. És ilyenkor az ember ösztönös, szinte természetes reakciója, akkor erővel vidámságot, mámort erőltetünk magunkra, saját figyelmünket is tereljük el ezekről a súlyos gondolatokról. Jobb így talán. Jobb nem odafigyelni arra, ami elment és nem hozható vissza, vagy éppenséggel arra, ami következik és bizonytalan, mert egyikünk sem tudja, hogy mi következik. Az Isten nélküli gondolkodás szerint ez fájdalom csillapító, figyelem elterelő, megfelelő módszer lehet. Az Isten igéje viszont azt mondja, hogy jobb, hogyha nem kevesebbet látunk a valóságból, mint egyébként látnánk, hanem éppen, hogy többet. És az egész Jelenések könyve ebben a gondolatban született meg, az Isten szent lelke ezért adta Jánosnak. A földön küzdő gyülekezet, az Isten szerettei, az ő szentjei, ne csak annyit lássanak a valóságból, az útjukból, a küldetésükből, a saját sorsukból, mint amennyit ember láthat, hanem lássanak és lássunk jóval többet. És itt, amikor egy pillanatra megállunk gondolatban az esztendő fordulóján, a magunk mögötti vagy az előttünk levő útra gondolva, jó, hogyha mi is felemeljük a tekintetünket Isten akarata szerint, és láthatunk jóval többet, mint amennyit a földi érzékszerveinkkel lehetséges. Ez a két fejezet, amiből részleteket olvastam, betekintést enged a Jelenések könyve központi üzenetébe, mégpedig abba, hogy a mennyben folyik, jelenleg is, hogyha szabad ezt az ügyetlen szót használni, hiszen ott nincsen idő, úgy, ahogy mi ismerjük, jelenleg is, de öröktől fogva és mindörökké folyik az Isten trónja előtt az ő Isten tisztelete, a mennyei Isten tisztelet. Az idős János, aki végig küzdötte az életét, és amennyire tudjuk, száműzetésben, Patmosz szigetén, magányosságban, idősen ott van, bizonytalan lehet a földi sorsa felől, ezt látja és hallja, betekintést kap a mennyei valóságba, a mennyei Isten tiszteletbe. Itt a földön küzd az Isten népe, úgy, ahogy az első században János is végig kellett, hogy küzdje az életét, tévtanítókkal, őket üldöző környezeti rossz indulattal, kisebb-nagyobb bántásokkal, csalódásokkal, szakadásokkal. Aztán elkezdődött az intézményes üldözés, az őrült császárok kezdték követni egymást, Domitianus, aki saját magát Istennek és Úrnak neveztette, és aki Jézus nevezte Úrnak, azt elkezdte intézményesen, szervezetten az arénákba a vadállatok elé hurcolni. János ezt megéri, ő is ebben a helyzetben egyházi vezető, az övéit féltve, vezetve próbálnak utat keresni, hogyan lehet megmaradni, hogyan lehet az Isten akarata szerint növekedni. És azt mondja nekik, ez a mennyei ajándék, ez a mennyei betekintés, nézzetek csak ide, az Isten trónja körül, megszámlálhatatlan sokaságban ott folyik a mennyei Isten tisztelet. Mindaz, ami a földön veletek történik, ebbe kapcsolódik, ennek a része. Mindaz, ami előttetek cél, vagy körülöttetek akadály, mindaz, amit terveztek, vagy éppen amitől esetleg féltek, a mennyei Isten tisztelet összefüggésében egész másnak látszik, mint onnan közvetlen közelről. Ezért kell bele látnia az Isten népének ebbe. És mint a létezés legmagasabb foka, vagy mondhatom így is, a legértelmesebb, a legigazibb, a lehető legjobb, amit ember tehet ezen a világon, azt teszik ott a mennyben, nem a földi látszat dolgokért küzdenek, vagy toporognak, vagy várakoznak, nem a saját ügyükért, vagy a saját dolgaikat védve, őrizve, nem a saját kisebb-nagyobb eszméikért, ebben az ember mindig el szokott tévedni, ha csak erre néz, hanem a legigazibb, a legvalódibb, a legmagasabb rendű dolog, az ember azt teheti, amire teremtetett, amire igazán való, amiben igazán kiteljesedik, az Istennek örül, az Istent ismeri, az Isten dicsőíti. Ebbe láthat bele János, és általa mi is. Három területet szeretnék röviden kiemelni a felolvasottakból. Az első a bizonytalansággal szemben szólít meg minket, és azt állítja itt Isten igéje, hogy ez a bizonyos könyv, ez a szimbolikus könyv, ami ott van az Isten trónusánál, az Isten teljes akaratát tartalmazza, az Isten által adott értelmet, a bizonytalanságunkkal, a sodródásunkkal és szorongásunkkal szemben. Így olvassuk, akkor láttam a trónon ülő kezében egy könyvet, kívül és belül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és elhangzik a kérdés ezek után a mennyben, ki az, aki felnyithatja ezt a könyvet. És a látomás összefüggéseiből kiderül, ebből az egész szituációból, ahogy a mennyben elhangzik a kérdés, sokáig nincsen rá válasz, egyértelművé lesz a látomás látó János számára és a mi számunkra is. Arról a könyvről, arról a szimbolikus könyvről van szó, amiben minden dolognak az értelme, az egész világ létezésének az alapjai össze van foglalva, az Isten tudása, az Isten döntése, az Isten mindörökre szóló teljes akarata. Arról beszél a mi bizonytalanságunkban, a mi tapasztalatainkkal szemben, sőt a mi korszakunknak világszemléletével, egyetemes világszemléletével szemben, igenis létezik abszolút és valódi igazság. Mert a mi korunk azt hangsúlyozza, azt szajkózza körülöttünk, hogy ez egy idejét múlt dolog, talán régen ebbe kapaszkodtak és ebben reménykedtek az emberek, de mi már sokkal jobban tudjuk, hogy minden szubjektív, hogy minden viszonylagos, hogy a saját felfogásunk, saját képességeink, határaink rabjai vagyunk. Neked is lehet egy igazságod, és nekem is, és a kettő szépen el lehet egymás mellett a több milliárd igazság között. A lényeg, hogy a határokat ne lépjük túl, és ne bántsuk nagyon egymást, és senki ne próbáljon meggyőzni senki mást, ez ostoba, idejét múlt dolog lenne, abszolút igazság nem létezik. Éljük az életet, ahogy tudjuk, hagyatkozzunk az érzéseinkre, próbáljuk jobban megismerni, amit egyáltalán lehetséges, de ne képzeljük azt, hogy valaha el fogunk jutni valami rendíthetetlen szilárd pontig. És valóban így érezzük is magunkat a bőrünkben mindannyian, hogyha nem az Isten szent lelke határoz meg, és akár az új esztendő dátuma kapcsán is elgondolhatja az ember, mi áll előttünk. Például kihívások, a megszokott erőpróbák. Csak egy évvel öregebbek lettünk, lehet, hogy egy évvel erősebbek, tapasztaltabbak, lehet, hogy valaki inkább úgy érzi, hogy egy évvel már idősebbek és gyengébbek. Áll előttünk sok terv és a céljaink, és mindaz, amit szeretnénk megvalósítani. Jó, ha ezekről gondolkozunk. A tervek, amikben haladunk, amit építünk, amit gyűjtünk, és sokszor teljesen meghatározza ez a gondolkodásunkat. De ha többre nézünk, egészen biztos, hogy próbatételek, sőt, bajok és szenvedések is állnak előttünk. Még nem tudjuk, hogy mik ezek, csak azt tudjuk, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, és az ember sokszor ettől szorong. Nem tudom, hogy mi érhet, hiszen nem lát egyikünk sem a jövőbe, és éppen ettől olyan bizonytalan és annyira felfokozott a mi korunkban a szorongás, még súlyosbítja talán a mi jólétünk is, talán a nyitott világ körülöttünk, az a megszámlálhatatlan lehetőség, ami még soha nem volt. 200 évvel ezelőtt egy fiatal körülbelül sejtette, hogy mi lesz az ő életében, mi áll előtte. Látta a szülei életét, látta a lehetőségeit, és ezekből nagyjából lehetett azért következtetni. Ma egy fiatal azzal a mérhetetlen teherrel, lelki teherrel küzd, hogy elméletileg bármi lehetek, bármi érdekelhet, bármerre elindulhatok, annyiféle minta van előttem, sokszor nem is tudjuk összeegyeztetni ezeket egymással, mert lehetetlen, annyiféle út, felfogás, gondolkodásmód, mindenféle hitek és hiedelmek és vallások és filozófiák is vonzanak, annyi minden nyitott, és ez plusz teherként nyomást jelent mindannyiunkra, nem is csak a fiatalokra. És egyre nagyobb az ember bizonytalansága mindezekben. Az életünk, hogyha ennyire nyitott, hogyha ennyire sok minden vonz és csábít, ugyanakkor annyi minden veszélyeztet, és halljuk a rossz híreket globálisan, az éghajlatról, az energiaforrásokról, a háborúkról, a természeti és az emberi katasztrófákról. És azt mondja az Isten igéje, hogy Isten népe nézheti mindezt egészen másképpen, mint a világ fiai nézik. Mert az, ami minket ér, az, amivé leszünk, és az, amin keresztül megyünk, egyik sem esetleges, egyik sem véletlen, és egyik sem csak az emberen múlik. Az Isten tervébe helyezte az egész világot kezdettől végig. És éppen ezért fontos, hogy ebben a szimbolikus látomásban János lássa és továbbadja, az Isten szent lelke nekünk is továbbadja és megértesse. Az Isten kezében van az ő üdvözítésének terve, a kezdettől, a teremtéstől a végig, és abban helyed van neked is, kicsi ember, abban helyed van neked is, Isten gyermeke. Az Isten teljes akarata, nehogy azt higgyük, hogy az út, amire rá fogunk lépni, ki tudja mikor, és nehéz lesz, vagy az, ami váratlanul szembe jön, vagy az, amitől szorongunk esetleg, vagy amiről fogalmunk sincs, nehogy azt higgyük, hogy úgy történik a különféle erők és hatalmak összjátéka folytán, nehogy azt higgyük, hogy mi tévedhetünk el saját magunk, nehogy azt higgyük, hogy annyit fogunk elérni, amennyire képesek vagyunk. Az Isten teljes akarata ott van ő nála. Az Isten jóra teremtette az embert, tervezte az ember sorsát, és benne egyen-egyenként a miénket is. Nem téveszti el. Idén sem lankad az ő figyelme. Igen ám, de folytatódik ez a látomás. Elhangzik az előbb idézett kérdés, ki méltó arra, hogy felnyissa ezt a könyvet, és azt látja a látomást látó János, hogy senki nem lép elő. És így olvassuk, akkor nagyon sírtam, mert senki nem találtott ott sem az égen, sem a földön, sem a föld alatt, aki méltó lett volna felnyitni a könyvet. Mint egy elemi erejű álomban, bizonyára mindannyian álmodtunk már úgy, hogy teljes hatása alá kerültünk az álmunknak, nem érzékeltük, hogy az csak álom, esetleg izzadtan levegő után kapkodva ébredtünk, annyira meghatároz, annyira mélyre megy néha egy-egy álom. Valahogy így van ezzel a látomással János is, kimondhatatlanul és szavakkal megfogalmazhatatlan módon átéli azt, hogyha az Isten szentséges akaratához senki nem férhet hozzá, mert senki nem méltó, mert senki nem illetékes a Szent Isten közelébe menni és az ő akaratát teljesíteni, a szimbólum a látomás nyelvén senki nem tudja fölnyitni a könyvet, akkor mi lesz velünk? akkor mi lesz ezzel a világgal? Akkor káoszba fullad, összeomlik. Mi van akkor, hogyha elrontottunk mindent, mert a Szent Istenhez nem mehet egyikünk sem, mert a gonosz uralja az életünket nagy egészében, és személyesen kicsiben is. Mi van, hogyha nem méltó egyikünk sem, és még a mennyei Isten tiszteletben is ezt látja, pedig ott van az angyalok sokasága. Ezt jelenti ez az elemi erejű megrendülés. És akkor valaki megvigasztalja, egy mennyei lény mellé lép, és azt mondja, hogy ne félj, hiszen jól tudod, győzött a Júda törzséből való oroszlán. Az Isten fia, Jézus Krisztus, a Júda oroszlánja, aki méltó, aki illetékes, aki egyetlenként a világegyetemben az Isten akaratát teljesíteni tudja, tehát odaférhet ahhoz a könyvhöz, az ő kezében jó helyen lesz. Bíz, emelt föl a tekinteted, várja is a látomásban a Júda oroszlánja megjelenését, és akkor megjelenik a bárány. Úgy néz ki, mint akit megöltek, hiszen ennek a jelei, ennek a sebei rajta vannak, és miközben minden szem odafordult, és a Júda oroszlányát várták, megjelenik az Isten báránya, aki oda megy a trónon ülőhöz, és átveszi azt a könyvet, és elkezdi feltörni a pecséteit. Kinek a kezében van a sorsunk? A jövőnk hosszú távon, vagy rövid távon? Kinek a tekintetére bízhatjuk, nyitott szívvel, bizalommal, hogy őrködjön a lépéseink fölött, hogy vezessen, hogy könyörüljön rajtunk, hogy engedjen ő maga után, hogy lehessünk a közelében, és így lesz értelme minden lépésünknek és az egész utunknak is. Győzött a Júda oroszlánja, győzött az Isten fia, aki egyedül szent, aki egyedül alkalmas arra, hogy Isten akaratát végrehajtsa, és valóban így történt, aki oda lépett az ítélet helyére, magára vette az összes bűnünket, és azokért maradéktalanul eleget tett Istennek. Testvérek, nincsen teher, amit Isten az övéinek fölróna, nincsen olyan szenny a múltunkban, nincsen olyan seb, nincsen olyan gyalázatos bűn, és annak a nyoma, annak a szennye az életünkön, amit ne tudna, amit ne tudott volna magára venni. És a Júda oroszlánja így lett áldozati bárány. És ez a döbbenet érezhető a jelenések könyve leírásából, minden szem odafordul, várja a győztest, és látja azt a győztest, aki mindannyiunknál mélyebbre ment, magára véve az Isten ítéletét, haragját, aki bele pusztult a mi bűneinkbe, és azután föltámadott, és így uralkodik győzelmesen. Ki másnál lehet jó helyen? Ennek a világnak minden összefüggése, értelme, titka. Ki más kezében lehet jó helyen a mi sorsunk? Hogyha ehhez a mennyei Isten tisztelethez csatlakozik a mi életünk, ehhez a dicsőítéshez, és ennek a báránynak a közelségéhez, akkor lehet biztos, aggodalom nélküli, egyenes a mi itteni földi istentiszteletünk és útonjárásunk. És a harmadik vigasztalás ezekből a fejezetekből az Isten küzdő népének, mint közösségnek szól, nem olvastam föl teljes hosszában a 7. fejezetet, a tegnapi napi ige volt az eleje, a mai ez a második fele. Talán többen olvashattuk a fejezet első felében. Szó van azokról, az Isten akaratát végrehajtó mennyei lényekről, angyalokról, akik a történelem kerekét viszik tovább, és az Isten igazságos büntetését a bűn miatt képviselik, és előre hozzák az Isten ítéletének, Jézus eljövetelének a napját. És nincs idő most itt részletezni, de érdemes az Isten népének ebbe is újra belegondolni. Az Isten igaz. Ő nála következménye van mindannak, amit teszünk, és amikor azokat látjuk, halljuk a hírekből, tudósok megállapításaiból, vagy egyszerűen körülnézve itt a világon, hogy mennyi mindent tönkretesz az ember maga körül, amikor azt látjuk, hogy hány embernek nincs ivóvize, hogy mennyire pusztítóak a háborúink, a mohóságunk, a kielégíthetetlen uralkodni vágyásunk, hogy mennyire tönkre tesszük, eltiporjuk a magunk környezetét. Jó ezt is látni a Jelenések könyve szerint. Ott van az Isten igazsága, az Isten igazságos akarata. És ahogyan a mennyben lehull a lepel, feltöretnek a pecsétek, az is látszik, hogy de az emberiség nem teheti tönkre az Isten akaratát önfejűségében, és nem mehet a pusztulása felé úgy, ahogy ő tud, mert az Isten küldi az angyalait, aztán állítja meg őket, az Isten parancsol a tengernek, a csillagoknak, az Isten engedi a pusztító erőt és szab határt annak, mindazért, hogy az ő dicsősége jusson érvényre végül. És ebben a helyzetben érezte magát az első századi kereszténység. Ők tapasztalták a császár dühöngését, őrültségét, összejöttek az ő összejöveteleinken, de nem lehettek biztosak benne, hogy onnan még saját jó szántukból a saját házukba tudnak hazamenni, az is lehet, hogy elfogják őket és viszik őket kivégezni, mert Jézust vallják Úrnak, és bizonyos szempontból hasonlóan érezzük magunkat, körülnézünk, figyeljük a környezetünk eseményeit, próbálunk számolni a jövővel, az unokáink, gyermekeink életére gondolunk, és minket is uralhatna a bizonytalanság, esetleg a szorongás, de akkor azt mondja a mennyben a trónuson ülő Isten, hogy megállj, ne ártsatok a földnek, így hangzott a tegnapi szakaszban, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük az Istenünk szolgáit. És akkor megjelölnek 12-szer 12 ezer embert, a látomáson belül nyilván ez szimbolikus szám, nem konkrét számot jelöl, mint ahogy a Jelenések könyvében nagyon sok helyen nem azt, hanem azt jelenti, hogy kivétel nélkül és hiba nélkül mindenkit számon tart az Isten, aki az övé, aki hozzátért, aki benne hisz. 12 szimbolikus szám Izrael törzsei szerint, de nem csak Izraelt jelenti, hanem a mostani Isten népét, és egyen-egyenként mindenki védelmet kap a földön küzdő egyházban. És ezek után következik a látomás másik része, ami a mennyre vonatkozik. Itt pedig azt mondja, hogy nagy sokaság volt ott minden nemzetből és népből és nyelvből, és ezt a sokaságot nem lehetett megszámolni. Ami földi küzdő egyházunk, a megszámlálható, a földön levő, egy sokkal nagyobb közösségbe illeszkedik bele, egy megszámlálhatatlanba, ott az Isten trónusa körül, akikről a következőket írja. fehér ruhába voltak öltözve, kezükben pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Pálmaágak vannak náluk, mert ez az ünneplés szimbóluma. Fehér ruhába vannak öltözve, pedig ők is hozzánk hasonlóan elbukva, bűnösen járták az életüket. Fehér ruhába vannak öltözve, mert kegyelmet kaptak, és a ruhájukat megtisztították a bárány vérében. És jogosultak ott állni, sőt ott ünnepelni, mindörökké az Isten közvetlen közelségében. Ezt mondja Isten az ő népének a hosszú távú sorsáról, ezt mondja Isten a velünk kibontakozó terveiről is. Ne félj, Isten népe itt a földön, akár mi érhet, akár min mehetsz keresztül, ez vár, ez van, ez a valóság, ami a mennyben látszik, az Isten népe sorsával kapcsolatban. És legvégül az ígéret, ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És a trónon ülő velük lakik. Sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, nem éheznek és nem szomjaznak. Mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásához, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Egyikünk sem tudja, mit hoz a holnap, a következő hét vagy a következő perc. De mindannyian tudhatjuk, mit hoz az Istenben elrejtett élet örökre. És akkor lesz a következő hetünk is, percünk is, következő esztendőnk is a helyén, hogyha ennek a fényében és erre készülve éljük. Így adjon nekünk Isten vele való továbbmenetelt. Amen. Magunkban imádkozzunk. Édesatyánk, nem szoktunk arra gondolni, hogy az életünknek mennyire összefüggése van te nálad. Sokszor csak a mély rövid távú céljainkat látjuk és kergetjük. Sokszor az előttünk levő akadályoktól rettenünk meg, vagy éppen a közeli kapcsolatainkban küzdünk, a mi dolgainkban, a mi problémáinkban. De köszönjük, hogy engedett, hogy sokkal többet lássunk, mégpedig a te akaratodat, elhívásodat, közösségedet, velünk való jó tervedet. Köszönjük, Istenünk, hogy te tudod pontosan, mire való az életünk. Belhelyezted mindazt a jót, ami csak tőled van. Adtál nekünk erőt, tehetséget, kapcsolatokat, lehetőségeket, időt. Köszönjük, hogy ezt még mindig megadod, és nem véletlenül és nem esetlegesen, hanem arra, amire tervezted. Akarsz bennünket tanítani, körülfogni a szereteteddel, vezetni az igazságoddal, felruházni a kegyelmeddel. Köszönjük, hogy mindezt nem egészen távolról, a csillagokon túlról, megfoghatatlan módon teszed, hanem elküldted hozzánk Jézust, aki olyanná lett, mint mi, aki szelid szóval hív most is, aki ismer minket, aki velünk akar lenni. Hadd legyünk mi olyanok, mint a te egyszerű juhaid, akik figyelnek a pásztorra, akik mennek a legelőre a pásztor után, akik isznak a tiszta vízű forrásból, akik biztonságban vannak a pásztor körül. Hadd legyünk ilyenek minden lépésünkben. Hadd értsünk téged, hadd keressük a te akaratodat, hadd érdekeljen minket naponta a te akaratod. Hadd mozgasson és töltsön el minket az, amit te adsz, még az érzéseinket is. Hadd szeressünk rajongva téged, mint pásztorunkat. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, adtál minket egymásnak is. És nem is csak mi vagyunk, akik látjuk egymást. Beleépítesz minket a te megszámlálhatatlan seregedbe, és azt is megmondod, hogy örökké magad körül akarsz látni, és hogy ez készen van. Hadd éljünk ennek a biztonságában, örömében. És kérünk azokért, akik még nincsenek a te nyájadban körülöttünk, akiket szeretsz, rajtunk keresztül is szeretsz, hadd legyen ez valóság, hadd tapasztalják ők ezt. Kérünk vezetőinkért, városunkért, országunkért, kérünk a te népedért szerte a világon. Ragyogtasd a te igazságodat, világosságodat és kegyelmedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.